A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság bemutatta azt a javaslatot, amely Ukrajna következő két éves finanszírozását tartalmazza. 90 milliárd euróból az ukrán kormány 60 milliárdot fordíthat fegyverbeszerzésre, 30 milliárdot pedig az ukrán állam központi költségvetésének a segítségére. Orbán Viktor a Facebook oldalán osztott meg néhány gondolatot a tervről. A miniszterelnök többek között azt írta, aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítani, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak, véli a kormányfő. Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy a következő választás tétje, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, az ukránok benyújtottak egy 10 évre 800 milliárd dolláros követelést. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arról írt, Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU csatlakozása óta összesen. Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök ellen, ezúttal a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért. A képviselőcsoport már másodjára próbálja megbuktatni az EB-t, ezúttal a Mercosur államokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény, valamint az agrártámogatások tervezett reformjára hivatkozva mozdítanák el a teljes biztosi kollégiumot. Erről jövő héten szavazhat az Európai Parlament. Tavaly novemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, derül ki a Központi Statisztika Hivatal friss adataiból. A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20%-kal csökkent. A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben, állapította meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkát keresők száma 216.082 fő volt, ami 2024 azonos időszakhoz képest közel 4.000, 2010-hez képest pedig mintegy 375.000 fős csökkenést jelent, ismertette Comba Sándor. Idén több mint 3000 pedagógus részesül a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A nyertes pályázók 10 hónapon át havonta 75.000 forintot kapnak munkájukért, ismertette Varga Bajusz Veronika. Sikeresen zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő program újabb időszakára, tavasszal csak nem 45.000 általános iskolás vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon országszerte, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Az 500 intézményt tartalmazó keretpercek alatt betelt, így a programot koordináló Országos Erdészeti Egyesület a tavasz időszakban 1500 foglalkozáson mutatja be a magyar erdők értékeit. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat és az USA-val kereskedik. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzent az iráni tüntetőknek, tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Egy iráni illetéke szerint már mintegy 2000 halottja van az iráni tüntetéseknek. Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, jelentette be a dán védelmi minisztérium. Ez harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO szövetségesek erőit is, áll a közleményben. Konzulátus nyit Grönlandon Franciaország február 6-án, jelentette be a francia diplomácia vezetője. Jean-Noël Barrot hozzátette, ez politikai jelzés, miközben az amerikai elnök Donald Trump szeretné amerikai tulajdonná tenni a Dániához tartozó autonóm területet. A döntés még tavaly nyáron megszületett, amikor Emmanuel Macron francia elnök ellátogatott oda, emlékeztetett a külügyminiszter. A szállópor miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint érintett Putnok, Kazincbarcika, Sajó, Szentpéter és Miskolc. Eger levegője egészségtelen, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös a levegő, szitálás, ónosszitálás, hószálingózás előfordulhat, gyenge mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5-3, napközben -2-0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. Parolin bíboros a brüsszeli székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Az arábiai miasszonyunk összefogja a Perzsa öböl térségének szórvány katolikusait.
Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatot a múlt héten, és most az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciónak szentelte gondolatait.
Si tratta di uno dei documenti più belli e più importanti dell'assise conciliare.
Az egyik legszebb és legfontosabb zsinati dokumentumról van szó, melynek elmélyítéséhez segítségül hívhatjuk Jézus szavait János evangéliumából. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Ez a keresztény hit alapvető pontja, amire a Dei Verbum emlékeztet minket. Jézus Krisztus gyökeresen átalakítja az ember kapcsolatát Istennel, ami ettől fogva baráti viszony lesz. Egyetlen feltétele ennek az új szövetségnek a szeretet, jelentette ki katekézisében Leó pápa. Szent Ágoston ezt a szakaszt elemezve rámutat a kegyelem távlatára, mert csak az tehet bennünket Isten barátaivá fiában. Egy ősi mondás úgy tartotta, amicitia aut pares invenit aut facit, vagyis a barátság vagy egyenlők között születik, vagy azzá tesz. Mi nem vagyunk egyenlők Istennel, de maga Isten tesz minket hasonlóvá fiához, fiában. Ezért, ahogy az egész Szentírásban láthatjuk, a szövetségben először egy távolság van, mivel az Isten és az ember közötti megállapodás mindig aszimmetrikus, Isten, Isten, mi pedig teremtmények vagyunk. Azzal azonban, hogy fia emberi testben eljött, a szövetség megnyílik végső célja előtt. Jézusban Isten gyermekeivé tesz minket, és arra hív, hogy váljunk hasonlóvá hozzá emberi törékenységünk dacára. Mi nem a vétségen és a bűnön keresztül érjük el hasonlóságunkat Istenhez, ahogy a kígyó sugallja Évának, hanem az emberré vált fiúval való kapcsolatunkban. Barátaimnak hívlak titeket. Jézusnak ezekre a szavaira utal a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció, mely megállapítja. E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket és befogadja a saját közösségébe. Már a teremtéskor párbeszédbe lépett az emberrel, és amikor a bűnbeeséskor ez a párbeszéd megszakadt, a Teremtő nem szűnt meg keresni a találkozást teremtményeivel, és időről időre újra megszilárdítani a szövetséget velük.
Il dialogo che si era interrotto viene ripristinato in maniera definitiva.
A keresztény kinyilatkoztatásban a megszakadt párbeszéd végleg helyreáll. A szövetség új és örök, semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől. Isten kinyilatkoztatása tehát magán viseli a barátság párbeszédes jellegét, és ahogy az az emberi barátságra is igaz, nem viseli el a némaságot, hanem a valódi beszélgetés révén épül. A Dei Verbum kezdetű konstitúció is erre emlékeztet minket, vagyis, hogy Isten szól hozzánk. Fontos különbséget tenni a szó és a fecsegés között. A fecsegés megreked a felszínen, nem hoz létre valódi közösséget az emberek között. A hiteles kapcsolatokban azonban a szó nem csak információk és hírek közlésére alkalmas, hanem felfedi, kik vagyunk. A szónak van egy kapcsolati dimenziója, mely a másik emberhez kapcsol minket. Így tehát, amikor Isten szól hozzánk, kinyilatkoztatja magát előttünk, mint a szövetséges, aki arra szólít, hogy legyünk a barátai. Ebben az összefüggésben elsősorban a meghallgatást kell gyakorolnunk, hogy Isten szava behatoljon elménkbe és szívünkbe. Ugyanakkor nekünk is beszélnünk kell Istennel, nem azért, hogy elmondjuk neki, amit már úgy is tud, hanem, hogy felfedjük magunkat önmagunk előtt. Szükségünk van tehát az imára, amelyben megéljük és ápoljuk barátságunkat az Úrral, mutatott rá katekézisében 14. Leó pápa. Ez mindenekelőtt a liturgikus és közösségi imában valósul meg, ahol nem mi döntjük el, mit hallgassunk meg Isten igéjéből, hanem ő maga szól hozzánk az egyházon keresztül. Ezen túl pedig a személyes imában, ami a szív és az elme belsejében zajlik. A keresztény ember napjából és hetéből nem hiányozhat az idő, amit az imának, a meditációnak, az elmélkedésnek szentel. Csak akkor beszélhetünk Istenről, ha beszélünk Istennel. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy a barátságok véget érhetnek valamilyen látványos törés vagy mindennapos figyelmetlenségek sorozata révén, amelyek szétforgácsolják a kapcsolatot, amíg elvész a barátság.
Se Gesù ci chiama ad essere amici, cerchiamo di non lasciare inascoltato questo appello.
Ha Jézus hív, hogy barátai legyünk, igyekezzünk nem figyelmen kívül hagyni ezt a felhívását. Fogadjuk el, gondozzuk ezt a kapcsolatot, és rájövünk, hogy éppen az Istennel való barátság a mi üdvösségünk, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Parolin bíboros a brüsszeli Székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Őszentsége Leó pápa szívélyes üdvözletét és lelki közelségét közvetítem nektek, aki ez alkalommal különleges módon kívánta kifejezni szeretett közösségét ezzel a helyi egyházzal, azáltal, hogy pápai legátussá nevezett ki. Pietro Parolin bíboros államtitkár ezekkel a szavakkal szólt franciául és angolul a brüsszeli egyházhoz, a belga királyi családhoz, az ország püspökeihez és minden hívőhöz január 11-én vasárnap Brüsszelben a Szent Mihály és Szent Gudula Székesegyház 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek nyitómiséjén. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem egyetlen elszigetelt cselekedetből vagy egyetlen pillanat alatt megvalósított projektből születik, hanem egy generációkon átívelő hűségből. Kiemelte, hogy Szent Mihály éberségre és megkülönböztetésre hív minket, míg Szent Gudula arra emlékeztet minket, hogy a hit a mindennapi hűség által növekszik, ezzel arra hívva az egyházat, hogy együtt élje meg az igazságot és a szolgálatot, a szilárdságot és a szelídséget. A Székes Egyházból kiindulva Parolin bíboros először Brüsszel városára szegezte tekintetét, amely egyike azon helyeknek, ahol Európa megpróbálja újra gondolni és felépíteni önmagát. Népek, nyelvek és kultúrák kereszteződése, amelyet a párbeszéd és a közvetítés hagyománya jellemez. Ez arra emlékeztet minket, hogy Európa a találkozásokból és a különbségek áthidalásának képességéből születik, majd az öreg kontinensre kiterjesztve tekintetét a mostani korszakra összpontosított, amelyet a törékenység, a félelmek és a megosztottság jellemez, nem csak politikai és társadalmi téren, hanem belső és kulturális nehézségek vonatkozásában is, amelyek gyökereiben ássák alá azt. Ebben a kontextusban a kereszténység nem kínál technikai megoldásokat, inkább józan, de határozott módon javaslatot tesz alapvető emberi értékekre, arra törekedve, hogy ne erőltesse rá magát senkire, ugyanakkor megvilágosítsa a lelkiismeretet. Egyben emlékeztet arra, hogy a személy méltósága megelőzi a számításokat, hogy az igazságosság, a befogadás és nem a szétválasztás által növekszik, hogy a béke mások elismeréséből születik, és nem a félelmek mérlegeléséből. Parolin bíboros szerint a Szent II. János Pál által 1982. november 9-én Santiago de Compostellában megfogalmazott felhívás időszerűbb, mint valaha. Ha Európa ismét megnyitja kapuit Krisztus előtt, és nem fél megnyitni üdvözítő hatalma előtt államainak határait, gazdasági és politikai rendszereit, a kultúra, a civilizáció és a fejlődés hatalmas területeit, jövőjét nem a bizonytalanság és a félelem fogja uralni, hanem megnyílik egy új életszakasz előtt, mind belső, mind külső szempontból, amely hasznos és döntő az egész világ számára, amelyet mindig fenyegetnek a háború felhői és az atomkatasztrófa lehetséges hurikánja. Ez a látásmód Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi jóvoltából öltött konkrét formát, akik a kontinenst nem pusztán érdekszövetségként, hanem a megbékélésen, a személy és a közjó elsődlegességén alapuló közösségként tudták elképzelni, és akik megértették, mennyire szükséges a történelem törésvonalai után nem csak a struktúrákat, hanem a kölcsönös bizalmat is újjáépíteni. A jelenlegi európai helyzetben az egyház az egyik legmeghatározóbb kihívással néz szembe, hangsúlyozta a Parolin bíboros, nevezetesen azzal, hogy ne veszítse el evangéliumi bátorságát. Az egyház meggyengül, amikor megszűnik az ízt adó sónak lenni, a megvilágító fénynek lenni, a növekedést elősegítő kovásznak lenni, folytatta a bíboros államtitkár. Kifejtette, hogy ahogy az atyák tanítják, az egyház szent a kapott ajándék miatt, de törékeny is tagjainak korlátai miatt. Ezért nem tökéletességből, hanem kegyelemből, nem önellátásból, hanem szeretett közösségből él. Ezen az úton sosem szűnik meg hallatni Isten igéjét, amely egy hang, amely belép az életbe, irányítja azt, és felteszi legmélyebb kérdéseinket, anélkül, hogy visszariadna tőlük. Az egyház akkor növekszik, amikor a különbségek a gazdagság forrásává válnak, és amikor a szeretet az a kötelék, amely összetartja. Szűz Mária arra tanít minket, hogy a termékenység nem a struktúrák szilárdságából, hanem az Isten cselekvésére való nyitottságból fakad, nem a közvetlen láthatóságból, hanem a türelmes hűségből.
Az arábiai mi asszonyunk összefogja a Perzsölyből térségének szórvány katolikusait. Szűz Mária Isten anyja a védelmezője a hazájuktól távol élő katolikusok millióinak az észak-arábiai vikáriátusban. Ünnepét az Urunk keresztsége utáni napokban tartják, ezért is utazott a térségbe Pietro Parolin bíboros államtitkár, hogy köszöntse az arábiai miasszonyunkat, aki egybefogja és oltalmazza a Perzsa-öböl, Bahrein, Kuwait, Katar és Szaúd-Arábia országaiban élő többségében vendégmunkás katolikusokat. Pietro Parolin bíboros államtitkár csütörtökön Kuwait város Szent Családtárs székesegyházába szentmisét mutat be az arábiai miasszonyunk tiszteletére, majd pénteken a közeli Bahrein-sziget fővárosában Avaliban celebrál szentmisét, amelynek során az arábiai miasszonyunk templomot emeli kis bazilika, Bazilika Minor rangjára. A boldogságos Szűz Mária helyi vagy nemzeti címekkel való tisztelete a katolikus lelkiség jellegzetes vonása, amely Mária és a világ népei közötti sokszínű, bensőséges kapcsolatot tükrözi. A keresztények a legkorábbi évszázadok óta Isten anyját olyan módon hívják segítségül, amely a történelmükre, kultúrájukra és élettapasztalataikra utal. Ezért minden ország és gyakran minden város vagy régió visel egy Mária címet, amely kifejezi, hogyan érzik a hívők Mária anya jelenlétét maguk között. Ferenc pápa például mély áhítattal tekintett a Luhani szűzanyára, Argentina védőszentjére. Mária Cell, Altötting, Lourdes, Fatima, Montserrat, Loreto, Częstochowa, Csíksomjó, Mátaverebé, Szentgut, Guadalupe nevei jelzik, hogy Európát és az egész világot átszövik a Mária kegyhelyek. Az arábiai miasszonyok sajátossága, hogy ez a cím és a neki járó tisztelet egy olyan régióba jelent meg, ahol a kereszténység csendben, alázatosan, gyakran minden külső jel használata nélkül él és élhet. Mégis az arab félsziget szívében Szűz Máriát anyaként, védelmezőként és társként fogadták be a hazáitól távol élő katolikusok milliói. Címe nem csak a földrajzi identitás fejezi ki, hanem a diaszpórában élő egyház mély bizalmát is, hiszen Máriában oly gyengé gyámolítóra talál, aki vigyáz az itt élő és itt dolgozó gyermekeire. Az arábiai miasszonyunk iránti állított gyökerei a 20. század közepére nyúlnak vissza, amikor sarutlan kárbelító atyák érkeztek az 1940-es évek végén Kuwaitba, Irakból, hogy a növekvő számú helyi katolikus közösséget, főként katolikus vendégmunkásokat és családjaikat szolgálják, akik otthonra, hívő közösségre és isteni oltalomra vágytak egy távoli földön. Ezért hozták magukkal a karmelita atyák azt a Mária képet, amelyet később arábiai miasszonyunként kezdtek tisztelni, és aki az anya családot egyben tartó szerepét töltötte be mindinkább. A kettkép a haifai Stella Maris kolostor bazilikájában található Kármelhegyi Boldogasszony Nordik egyszobrának litográfiája, amelyet 1948. május 1-én hoztak a kuwaiti Ahmadiba, és még abban az évben a szepültelen fogantatás ünnepén Teofano Ubaldo Stella Kármelita atya, Kuwait első apostoli prefektusa, majd apostoli vikáriusa részesített tiszteletben. 1949-ben Stella püspök új szobrot készítetett, amelyet libanoni cédrusból faragtak ki. A Madonna a gyermekkel szobrot 12. Pius pápa áldotta meg Rómában 1949. december 17-én a jubileumi év előestéjén, majd 1950. január 6-án Vízkereszt ünnepén helyezték el a kuwaiti Ahmadi kegyhelyen. 12. Pius annyira megszerette a kegyszoprot és kegyelmi szerepét, hogy 1957-ben az arábiai miasszonyunkat hivatalosan is a térség és a kuvaiti apostoli vikáriátus patronájává nyilvánította. Mindez csak növelte a katolikus hívek áhítatát, akik a gyöngyhalászatáról híres térség legszebb gyöngyeit aranyba foglalták, és a belőle készült koronára 1960-ban 23. János pápa áldását kérték. 2011. januárjában 16. Benedek pápa az arábiai miasszonyunk védnökséget kiterjesztette az egész Perzsa öbölre, és ünnepét az Úr megkeresztelését követő szombatra helyezte. Napjainkban egyre nagyobb tisztelet övezi az arábiai miasszonyunkat, mert a kegyszobor az egység szimbóluma az öbölmenti rendkívül sokszínű katolikus közösség számára, reménysugár a migránsok és vendégmunkások számára, amely arra is emlékeztet, hogy Isten anyja különösen és törődik gyermekeivel azokban az országokban is, ahol a keresztény hitet csak alázattal, szinte elrejtve lehet megélni. Olvassuk a Fidesz missziós hírügynökség január 13-i számában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó 2 hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
De vissza.
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy 2 hónap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így. És már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kulizik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerű, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal
is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolitikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ez a történet, ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony. Ugyanúgy. Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel okay. is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyd döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel nem. Azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát mert a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szóródjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljunk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy ez az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Thank you.
bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amelyet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na, nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát meg fújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk.
Meg az emberi kapcsolataink is, mert többokból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megteheti, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog. Ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na, látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye? És az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Niszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na, nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más épít le. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen a Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelki háza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyama.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket, a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2024. január 31-i műsor ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Grecsó Krisztián Vera című regényének második részét Törőcsik Franciska olvassa fel. Majd az óra második felében Kapcsolj rá, egyházi zenei összeállításunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkban Magyar Márta keramikus iparművésszel és Szász Zsombor ikonokat festő Ferences szerzetessel beszélgetünk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba porosztói plébánost hallják az Ószövetségi reményről a 70. Zsoltár kapcsán. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunkban a Múltunk pilléreiben Stiboric és Tibor egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Amikor Péter apostol Cornélius százados házában a pogányoknak hirdette az evangéliumot, így kezdte beszédét. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem tesz személyek között különbséget. Mindenki kedves előtte, aki féli, és az igazsághoz igazodik, bármely népfia is. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Ma egyre több ember fordul hozzánk üressége, létezése mélységes értelmetlenségének érzésével. Ezt fogalmazom önmagamnak így, egzisztenciális üresség. És nem csak mint filozófus, hanem mint pszichiáter is beszélek, egy ideggyógyász nem mondhatja meg, mi az élet értelme, de kifejezheti, hogy van értelme. De még ennél is többet hangsúlyozhat, az élet semmiféle feltétel és körülmény közepette sem veszíti el értelmét. Az ember csak akkor kezdi magát megismerni, ha fölhagy azzal, hogy önmaga birtokosának tudja magát. Mind a lét, mind a tevékenység alapvetően váratlan és megmagyarázhatatlan. Létünk végső soron nem saját tulajdonunk. Szembe kell néznünk önmagunkkal, teljes felelősséggel vállalnunk kell életünket olyannak, amilyen, minden terhével és korlátoltságával. A kereszténység nem a félelem és aggodalom vallása, hanem a megváltottaké. Krisztusban szüntelenül megvan az okunk arra az örömre, amely nem e világból származik. És mert a kereszténység Krisztustól van, éppen ezért tud megmaradni minden probléma ellenére is. Babits Mihály írta: a legsötétebb ég alatt Isten, téged találtalak. A legmélyebb örvény felett, Uram, én téged leltelek. A csillagtalan éjjelen egy láng lobog a lelkemen, mint redves fában gyönge fény, de mégis élet és remény. Isten némán hozzám hajol, s engem idéznek valahol.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,